16. fejezet. Sárpot az udvart szegélyező javítás alatt álló épületek egyikébe vezették, majd felsegítették az emeletre, egy meszelt falu, ággyal, asztallal és néhány székkel berendezett szobába, amelynek rácsos ablakán át az erőd legnagyobb udvarára nézhetett. Láthatta az öreg tornyot és az erőd templomát is. A zsákmánnyal megrakott szekerek az udvar minden talpalatnyi területét elfoglalták. Egy orvos kitisztította és bekötözte a sebeit, majd eret vágott rajta. Aztán ételt és konyakot hoztak neki. Később jókor a fürdőkádat cipeltek fel a szobába, és megtöltötték néhány vödör vízzel. Sárp hosszasan áztatta magát. Az egyenruháját elvitték, kimosták, megvarták, és visszahozták. Még mindig fogoly volt. Az ajtaja előtt és az udvarra vezető lépcső aljánál két-két őr állt. Mivel bekötözött jobb kezével, nem tudta megfogni a borotvát, az egyik őr, egy Angelnél alig idősebb, vidám fiatalember megborotválta. A kardját az ágyához támasztotta. A pengét alaposan megtisztította, ám a fomarkolat barázdáiba, amelyeket a bőrszorítást tartó drótszálaknak alakítottak ki, beleszáradt a vér, és Sharp nem érzett magában elég erőt, hogy eréseket is kipucolja. Ehelyett inkább aludt egyet. Nyugtalan álmát azonban időről időre megzavarta a fájdalom. Őrei remek ételt és két üveg vörös bort hoztak neki. Próbáltak elmondani neki valamit, aztán csak jó lelkűen mosolyogtak az értetlensége láttán. Verzsényi nevét azonban értette, ezért feltételezte, hogy a tábornok küldte az ételt. Mosolyogva bólintott, így mutatva, hogy érti, mit akarnak, aztán az őrök magára hagyták a gyertyák fényével és a saját gondolataival. Fel-alá járkált a szobában, és csak arra tudott gondolni, hogy hamarosan egész Spanyolország azt hiszi majd, Wellington szabadon engedte egy spanyol már kigyilkosát. Cserben hagyta Wellingtont, Hogent és saját magát is. Reggel az orvos ismét meglátogatta, és a kötéseket levéve halkan mormogott. Megvizsgálta éjjeli edénye tartalmát, és elégedetnek tűnt a látottakkal. Aztán ismét eret vágott a lövész combján. A fejét ezúttal már nem kötözte be, a kezén húzódó fájdalmas sebet azonban igen. Sharp ajkai még mindig fel voltak dagadva, és a szája belsejét alvat vér borította. De arra gondolt, hogy inkább ez, mint egy olyan seb, mint amilyet lavinőrmester kapott. Egész délelőtt az ablaknál üldögélt, figyelve a szekereket, amelyek egymás után gördültek ki az udvarról. A hajcsárok hegyes végű botokkal ösztökélték előre az ökröket. A keréktengelyek szüntelenül nyikorogtak, míg végül lassacskán kiürült az udvar. A Valladolidban kezdődött francia visszavonulás most folytatódott, amiből Sharp tudta, hogy a britek tovább törnek előre. Ez az oka annak, hogy ellenségeik a nagy úton át Franciaország felé küldik a zsákmánnyal teli szekereket. Azon tűnődött, vajon Helen 6 szekere is útnak indult-e. Kíváncsi volt, Dukosz miért intézte úgy, hogy őt vádolják a Márki meggyilkolásával, és hogy Helen miért hazudott erről. Az erőd templomát lőszerraktárnak használták, de miután a szekerek távozásával elég hely szabadult fel a jókora udvaron, néhány osztagnyi gyalogos hozzá kezdett, hogy a gránátokat és a kartácsot áthordják az öreg toronyba. Sharp, mivel semmi más nem tehetett, éberen figyelt. Egy óra múltán a gránátokat már nem az öreg toronyba vitték, hanem halmokba rakták az udvaron. A halmok sora az öreg torony bejáratánál kezdődött, aztán az udvaron át lassacskán egyre közelebb ért az épülethez, ahol Sharpot tartották. Azon tűnődött, hogy ez talán valami büntető feladat. Valamiféle értelmetlen munka, amivel a hadseregek fenyíteni szokták a büntetésre ítélt katonákat. Ám ekkor felbukkant néhány francia hadmérnök, akik fehér gyutacsot húztak a kúp alakú halmokhoz, aztán a gyújtózsinort bevezették az öreg toronyba is. Értelen rájött, hogy a franciák alig hanem el akarják hagyni Burgoszt, és inkább felrobbantják az erődöt, mint hogy épségben áttengedjék az ellenségnek. Ennek ellenére különösnek találta, hogy gúlákba rendezték a gránátokat az udvaron, mivel egy tömegben a fegyverraktárban is felrobbanthatták volna. Ekkor koppantak a lépcsőkön, mire elfordult az ablaktól, és azonnal el is feledkezett a furcsa módon elrendezett gránátokról. Megbizonyosodott arról, hogy a kardja karnyújtásnyi közelségben van. Félig meddig azt várta, hogy Dukosz tér vissza befejezni, amit elkezdett, ám ehelyett egy mosolygó dzsidás nyitott be az ajtón. Egyik karján, oda nem illő módon, vászon terítővel letakart kosárlógott. Még több katona lépett be a szobába, karjukon kosarat cipelve, majd az ételt és a bort gondosan elrendezték az asztalon. Egyikük sem beszélt angolul. Miután végeztek a feladatukkal, nyomban távoztak, Sharp pedig meghallotta a nő hangját a lépcső felől. A Markiza olyan látvány nyújtott, mint aki harmadban fürdött és ambróziát ivott. A szemei csillogtak, ahogy szívélyesen elmosolyodott, és megható aggodalommal érdeklődött Sharp sérülései felől. Verzsenyi tábornok alakja a nő mögött magasodott, míg a nyomokban egy másik francia tiszt jött. A kissé kövérk és Montburn őrnagy folyékonyan beszélt angolul, és bízott benne, hogy Sharpnak nincsenek nagy fájdalmai. Sharp biztosította, hogy már nincsenek fájdalmai. Montburn mindazonáltal remélte, Sharp őrnagy belátja, a nagy francia hadseregre nem jellemző, hogy úgy bánjon a foglyokkal, miként azt lavinőrmester tette vele. Ezen kívül bízott abban, hogy Sharp őrnagy megbocsátja a történteket és megtiszteli őt azzal, hogy csatlakozik hozzájuk-e könnyű kis ebédre. Sharp őrnagy így tett. Montburn tudta, hogy Sharp már ismeri a Markizet és a tábornokot. Elmondta, hogy ő maga Napóleon fivérének, az ingatag spanyol trónon ülő bábnak, József királynak az egyik segítője. Remélte, Sharp nem veszi rossz néven, ha azt mondja, ő felsége, József király, el volt ragadtatva, amiért egyik ilyen híresen rettenthetetlen ellenségét sikerült foglyul ejteni. Sharp nem válaszolt. A Markiza ujjai hegyével végig simított a Sharp homlokán húzódó horzsoláson. Aj, Dukasz, egy disznó! Montburn összehúzta a szemöldökét. Dukasz, őrnagy elmagyarázta a történteket, méltóságos asszonyom, és biztos vagyok benne, hogy hihetünk neki. Mit mondott? Tudakolta Sharp. Montburn kihúzta a széket a Markizának, majd Sharpnak végül ő is helyet foglalt. Dukasz, őrnagy elmagyarázta, hogy a Lavin őrmester kijött a sodrából. Ami persze felettébb sajnálatos. Ő megbocsátja, ha ki kell szolgálnunk magunkat, őrnagy? Gondoltam, tiszti szolgák nélkül bizalmasabban tudunk beszélgetni. Természetesen. Hogy van Lavin őrmester? Montburn a szemöldökét ráncolta, mintha mélyen visszataszítónak találná a témát. Természetesen fegyelmi eljárással kell szembenéznie. Javasolhatom, hogy kóstolja meg ezt a hideg levest? Biztosíthatom affelől, hogy igazán ízletes. Megengedi, hogy szedjek önnek? Sharp megengedte. A Markiza rámosolygott. Halvány lila sejem ruhát viselt, amelynek mélyen kivágott dekoltázsát fodros csipke szegélyezte. Sharp egyetértett Montburnnel, hogy a tavasz igencsak esős volt, és a nyár is csapadékosabb lesz, mint Spanyolországban általában. Azt is meg kellett állapítania, hogy a leves, a gazpacho nagyon ízletes. Montburn kíváncsi volt, nem túl fokhagymása az angol ízlésének, Sharp azonban biztosította, hogy az ízlésének semmi sem lehet elég fokhagymás. Montburn elismerte, hogy ez bizony igen bölcs meglátás. Verzsényi levestől foltos bajusszal vigyorgott. Én azt hiszem, kis híján megölte azt a Mignon Lavint, mondta, majd a Markiza felé fordult. Mignon?
Gazember kedvesem.
Csak nem megölte azt a gazember Lavint, igaz? Mert meg akart ölni, mosolygott Sharp. Verzsényi vállat vont. Meg kellett volna ölnie. Gyűlölöm az ilyen gazembereket. Montburn egy udvaronc eleganciájával témát váltva javasolta, hogy kóstolják meg a vörös bort, ami már spanyol volt, úgy vélte, a testessége ellenére Sharp őrnagy bizonyára kellemesnek találja majd. Sharp szomjas lévén nagyon kellemesnek találta a bort, és jó ízűen ivott belőle. A Markiza Sharp felé emelte a poharát.
Pesgőt kellene inni a Richard?
Na, ezt inkább meghagyom későbbre.
Ugyan miért? Rengeteg van belőle.
Ez valóban így is volt. Az asztal egyik végében sorokban álltak a borral és pesgővel teli üvegek. Montburn töltött egy pohár pesgőt és félretette Sharpnak.
Úgy hallom, a háború miatt a hazájában most alig akad pesgő őrnagy.
Sharp Angliában sosem ivott pesgőt, csak Spanyolországban, amikor a Markizával volt, de egyetértett Montburnnel, hogy odahaza valóban alig van pesgő.
Egy foglyulejtett angol tiszt azt mondta, hogy Londonban manapság 23 shillingbe kerül egy üveg pesgő.
Montburn magának is töltött egy pohárral.
23 shilling? Hát az közel 30 frank.
A Markiza nagy szemekkel nézett rá, és azon tűnődött, hogy lehet egyáltalán ilyen árak mellett megélni. Aztán azt kérdezte, hogy nem lázadtak még fel a pezsgőre szomjazó emberek.
Akkor mégis mit isznak az angolok?
Sört, méltóságos asszonyom.
Montburn szedett Sharpnak sonkát és hideg csirkehúst, elnézést kérve az egyszerű ételért. A sonkát mézben és mustárban sütötték. A márkíza szeretett volna egy kis angol sört, és csalódottnak tűnt, amikor kiderült, hogy abból Burgos erődjében jelenleg nem áll rendelkezésre. Verzsény azonban megígérte, hogy szerezni fog valahonnan, és mormogva kihúzta a dugót két boros üvegből.
Meg kell innunk! Nem hagyhatjuk meg a nyomorultak seregének!
Monburn összehúzta a szemöldökét, míg Sharp elmosődött.
Nyomorultak serege?
Verzsényi felhajtott egy pohár bort, majd ismét töltött magának.
Hát ez nem igazi hadsereg, őrnagy. Ez csak egy...
Elhallgatott, és a homlokát ráncolta.
Én bordel, en boulon!
Úgy vélem, ízleni fog önnek a vagdalt, őrnagy, mosolygott Monburn.
Megengedi, hogy vágjak egy szelet kenyeret?
Egy micsoda? Tudakolta Sharp.
Egy utazó bordelyház, őrnagy, mosolyodott el a márkíza. Úgy tűnik, igencsak sok itt a hölgy, különösen mióta József király is csatlakozott hozzánk.
Engedje meg, őrnagy!
Tett egy kis vagdaltat Monburn Sharp tányérjára.
E még egy kis port? Vagy esetleg pezsgőt?
Bort. Az ebéd befejeztével, mikor az asztalon már szerteszét hevertek a narancshéjak, szőlőszárak, és a sajtok lehámozott héj darabkái, Monburn előhozakodott azzal, mit szándékoznak tenni Sharppal. Aranytól díszes kabátja egyik zsebéből előhúzott egy összehajtogatott papírlapot.
Tisztelettel felajánljuk önnek, hogy a becsület szava ellenében szabadlábra helyezzük.
Monburn mosolyogva Sharp elé csúsztatta a papírt.
Verzsényi tábornok megtiszteltetésnek venni, ha kezeskedhetne arról, hogy önnek mindene meglegyen, amire csak szüksége van. Gondoskodna a lóról és minden egyéb költségről.
A francia őrnagy vállat font, mintha ez a nagylelkű ajánlat egyszerű semmiség lenne.
A tábornok már így is elég sokat tett értem.
Verzsényi gondoskodott a szobáról és Sharp étkeztetéséről, ezen kívül adott neki egy új borotvát, egy váltás inget, és egy pár új zoknit, és egy elegáns taplódobozt, hogy potolja mindazt, amit elvettek tőle, amikor átadták Dukosznak. Sharp széthajtogatta a papírlapot, nem értette a francia szöveget, de látta, hogy a nevét, ami a legfelső sorban állt, rosszul betűzték le.
Előterjesztik a nevemet fogoly cserére? Pillantott föl Monburnre.
Bizonyára számítottak a kérdésre, mivel egy tisztet aligha tarthatnak fogva, amikor ilyen közel voltak a frontvonalhoz. Monburn azonban a szemöldökét ráncolta.
Adótartok nem, őrnagy.
Megkérdezhetem, miért nem?
Mert ön, monsieur, meglehetősen hírhedt ember, mosolygott Monburn.
Nagy ostobaság lenne a részünkről, ha elengednénk egy ilyen félelmetes katonát, aki így még tovább hátráltatná a céljainkat.
Nagyon szép bók volt, ám Sharp nem ezt a választ várta. Ha nem cserélik ki, akkor elviszik a határhoz. Ott aztán, ha becsület szavát adja, hogy nem szökik meg, szabadlábra helyezik, így kíséret nélkül léphet át Franciaországba.
Verzsényi lelkesen magyarázta, hogy csak a legjobb fogadókban szállásolná el, bevezetni a társasági életbe, és örömmel venni, ha Sharp vele tartana az északra vezető út során, hogy megismertethesse vele a francia nyár szépségeit.
Előttünk az egész nyár, őrnagy. Lesz ital, nők, és még több ital.
Hogy szavait megerősítse, felhajtott még egy pohár bort. Sharp észrevette, hogy Verzsényinek egyre nehezebben forog a nyelve. De ezzel még nem volt vége. Monburn elmondta, hogy ha Verdunbe, a hatalmas északi erődbe érnek, ahol a tiszteket tartották fogva, a tábornok gondoskodik majd arról, hogy Sharp szobát bérelhessen a városban, szolgákat tarthasson és beléphessen az elfogott brit tisztek szervezte legjobb klubokba. Akár még az irodalmi és filozófiai társaságba is, amely valójában se nem irodalmi, se nem filozófiai, ellenben a legnagyobb diszkréció mellett olyan élvezeteket kínál a legtehetősebb brit foglyoknak, amilyeneket csak egy férfi kívánhat. Sharp megköszönte az ajánlatot. Monburn egy üveg tintát és egy tollat vett elő az erszényéből, amelyeket oda nyújtott Sharpnak.
Aláírja, őrnagy.
Sharp hozzá sem ért a tollhoz.
Mikor hagyom el Burgoszt?
Holnap, őrnagy.
A tábornok az utóhaddal tart. Utazhat lóháton, vagy ha a sebei zavaróak, a márkíza hintójában. Várhatóan 9 órakor indulunk.
Sharp Hellenre pillantott, és most már csábítónak érezte a gondolatot, hogy aláírja a papírt, és vele utazhasson.
Írja alá, Richard, mosolygott a nő, majd vállat vont. Hiszen, hát tudja, hogy amúgy sem engednénk el.
Verzsényi befögött, mire Monburn összehúzta a szemöldökét. Hát ez esetben lehet, hogy meg kellene szöknem, mosolyodott el Sharp. Az asztaltársai döbbenten néztek rá. Egy pillanatra csend szállt alá, aztán Verzsinyi kérlelni kezdte, hogy írja alá papírt. Mert ha nem teszi, akkor olyan bánásmódban lesz része, amely nem méltó egy ilyen bátor emberhez, aki már így is elég méltánytalanságot szenvedett el azon néhány ember kezétől, akik szégyent hoztak a hazájukra, szent lobogójukra és a császárukra. Verzsinyi elképzelhetetlenek tartotta, hogy Sharpot közönséges bűnözőként börtönbe vigyék. Hallani sem akart erről. Tehát alá kell írnia azt a papírt. Csak hogyha aláírja, akkor nem próbálkozhat szökéssel. Ismét szemügyre vette a papírt.
A döntésemet holnap reggel hozom meg. Mondjuk 8 órakor.
Úgy tűnt, ez lesz a legjobb megoldás. Bár próbálták meggyőzni, de Sharp hajthatatlan maradt.
Holnap reggel 8-kor.
Kinyitottak még 2 üvegbort. Sharp ugyan már érezte az előző 6 üvegből elfogyasztott ital hatását, de hagyta, hogy Monburn töltsön neki még egy pohárral. Majd pohárköszöntőt mondtak Helenre, és arra, hogy visszaszerezheti a szekereit. Habár úgy tűnt, a szekereket már elküldték Vitória felé, Verzsinyi biztos volt benne, hogy vissza tudja szerezni őket. Ismét teletöltötték a poharakat. Monburn izzadságtól csillogó arccal Sharp engedélyét kérte, hogy ihassanak a császár egészségére.
Sharp nagylelkűen megadta az engedélyt,
aztán a vendég iránti udvariasságból 3. György király egészségére is ittak. Végül számos más király egészségére is pohárköszöntőt mondtak. Arthurra, Alfredre, Nagy Károlyra, első Lajosra, majd sorra a Lajosokra, egészen 14. Lajosig, Cézárra, Augustusra, a vén Chloé királyra, Nabukodonozorra, Szőrös Wilfredre, és végül 3. Tiglasz Pileszerre, akinek a nevét addigra már nem tudták helyesen kiejteni, de aki abban a megtiszteltetésben részesült, hogy a bor elfogytával konyakkal ittak a nevére. Verzsinyi tábornok már azóta aludt, hogy oroszlán szívű Richardra emelte a poharát.
Ő egy igazi minyon volt,
jegyezte meg Monburn, majd elpirult, amikor ráeszmélt, hogy ezt hangosan mondta. Most, hogy a nap kezdett alászállni, hosszúra nyújtva az udvaron magasodó gránáthalmok árnyékait, Monburn úgy döntött ideje indulnia.
Tehát holnap reggel a pesű lesz szavát, hogy őrnagy,
mondta nehézkesen, és megütögette a papírlapot.
Holnap reggel. Remek. Ha szabad, akkor itt is hagynám az iratot.
Mikor felállt, szemei rémülten megvillantak, ahogy megtapasztalta, milyen hatással volt a bor az egyensúly érzékére.
Szent Isten!
2 dzsidás felemelte a tábornokot, hogy levigyék a földszintre, még a 3. Monburnnek segítkezett. Az asztalon még 6 bontatlan üveg állt. A markízán azonban nem látszott az ital hatása. Rámosolygott Sharpra és csókra nyújtotta a kezét.
Ne szökj meg, Richard!
Köszönöm, hogy eljöttél, mosolygott vissza rá Sharp.
Szegény balond Richard,
simogatta meg a férfi arcát, majd követte a 2 tisztet lefelé a lépcsőn. Sharp leült, és hallgatta, hogy a tábornokot lecipelik a lépcsőn. Aztán az ajtó kinyílt, majd becsukodott, hallotta, mint a hintó megnyikordul, és zörögve útnak indul. Az iratot nézte, a különös francia szavakat, és kísértést érzett, hogy Helen hintójában utazzon. Az ajtó kinyílt.
Ezt mondtam nekik, 3 óra múlva jöjjenek vissza, értem?
Mosolygott Helen, majd koppantott az ajtón, Sharp pedig hallotta, hogy odakint eltolják a reteszt. A nő félre biccentett fejjel Sharpra nézett, majd az ágyhoz sétálva leült, és hozzálátott, hogy kikösse alacsony szárú csizmája a fűzőit.
Állj az Isten szerelmére, Richard, gyere, és feküdj le!
Sharp felvett egy üveg pezsgőt, mire a nő felnevetett.
Elátod, milyen jó dolog a franciák fogjának lenni?
A férfi elmosolyodott, és felemelte bekötözött jobb kezét.
Neked kell levetköztetned.
Szándékomban állt, Richard, gyere ide!
Sharp engedelmeskedett. Látta, hogy a fehér zsinórok kioldódnak, majd a ruha a padlóra hullott, felfedve a nő testét a nap vörös fényében. Aztán Helen megragadta a kabátját, és odahúzta magához az ágyba. Helen szivarra gyújtott, majd a hátán fekve füstkarikákat fújt a mennyezet felé.
Hónapokig gyakoroltam.
Jó vagy benne.
Ahogy a füstkarikák fújásában is kuncogott a nő. Nem rúgtál be?
Te sem.
Néhány csepp pezsgőt csorgatott a nő köldökébe, majd felszürcsölte.
Érzed a buborékokat?
Igen.
Nem hiszek neked.
Ellen néhány pillanatig hallgatott, aztán hirtelen rászólt a férfira, hogy hagyja abba a játszadozást, és figyeljen rá, majd elmondta, hogy Dukosz kényszerítette a levél megírására, ami miatt sor került a párbajra. Sharp a szürke szemekbe nézett. Tudom. Gyere közelebb, intett a párna felé, majd miután Sharp odafeküdt mellé, magukra húzta a takarót, és a lábát a férfi lábai köré fonta. Részeg vagy?
Nem.
Akkor figyelj. A nő beszélni kezdett. Beszélt a Napóleon és a fogságban tartott spanyol király között készülő egyezményről, és hogy Dukosz milyen szerepet játszik ennek a megkötésében. Elmondta, mikor és hogyan akarják aláírni, és ha ez megtörténik, a britek kénytelenek lesznek kivonulni Spanyolországból. Érted?
Igen. De mégis mi?
Mi köze van ehhez annak a levélnek? Fejezte be Helen a kérdést. Nem tudom.
Mondta meg a vállát, majd a padlóra dobta a szivart, és a férfi derekára tette a kezét.
Egyelőre nem tudom, de azt hiszem, az inkvizitor valahogy segít Dukosznak, és az a gyanúm e segítség árául az én vagyonomat kérte.
Sharp gyönyörű arcot nézte, és próbált rájönni, vajon a nő az igazat mondta. Nem tudta megállapítani. Ennek a történetnek több értelme volt, mint a legutóbbinak, amit mondott. Nem, Sharp tudta, hogy Helen játszik könnyedséggel képes hazudni. Miért mondod el mindezt nekem? Helen nem válaszolt, ehelyett azt kérdezte, kedveli-e Monburn őrnagyot. Azt hiszem, vonta meg a vállát Sharp. A nő felkönyökölt, hagyva, hogy a takaró aláhújjon a derekára. Már szinte teljesen besötétedett, ezért Sharp meggyújtotta az ágy melletti gyertyát. Ahogy Helen áthajolt fölötte, hogy a gyertya lángjánál újabb szivarra gyújtson, Sharp megcsókolta a nő mellét.
Richard, nem tudnál egy kicsit komolyan viselkedni?
Hiszen komoly vagyok.
Mit gondolsz, miért van itt Monburn?
Nem tudom.
Krisztusom, gondolkodj már, te féleszű.
Helen a férfi fölé hajolt.
Monburn Joseph egyik embere, vagyis Józsefé, spanyol ország királyáé. Josephnek tetszik, hogy király lehet. Kedvére van, hogy ő felségének szólítják. Nem akar lemondani Spanyolországról, még ha csak az ország egy része felett uralkodhat is. Csak hogy a fivére most azt tervezi, hogy letaszítja őt a trónról, és visszaadja azt Ferdinándnak. Érted?
Értem, de miért mondod ezt el nekem?
Mert te ezt meg fogod akadályozni.
Ellen kivett egy dohány darabkát a szájából, és a férfi melkasába törölt az ujjait.
Alá fogod írni azt az iratot, és velem jössz. Aztán megszöksz. Monburn is segíteni fog. Az a beszélgetés, hogy Franciaországba viszünk, csak Raoul miatt hangzott el. Valójában azt akarjuk, hogy megszökj.
Ujjaival Sharp melkasán dobolt.
El kell menned Wellingtonhoz. Adok majd egy levelet, amit Monburn is alá fog írni.
A férfi elkerekedett, szemeibe nézett.
A mi segítségünkkel szöksz majd meg, aztán elmész Wellingtonhoz. Ha most rögtön hivatalos bejelentést tesz, azzal elejét veheti a szerződés megkötésének, mivel azt senki sem meri majd támogatni. Ferdinánd ráveheti az ostobákat, hogy támogassák, de ha Arthur meggyőzi a spanyolokat, hogy tegyenek hivatalos bejelentést, akkor a szerződést sohasem fogják aláírni. Tehát megakadályozhatod az egészet. Érted?
Sharp összehúzta a szemöldökét. Miért nem akadályozza meg Joseph saját maga a szerződés megkötését?
Mert a fivére keresztre feszíteni. Mindannyian rettegnek Napóleontól. De ha te mondod el Wellingtonnak, mi készül, akkor Josephet senki sem hibáztathatja.
És miért nem cseréltek ki egyszerűen? Úgy tűnt, a nőt feldühíti a kérdés.
Mert nem tehetjük. Dukosz nem hagyná. Végig akar hurcolni téged Párizson, mint Anglia rossz hiszeműségének bizonyítékát. Emellett tényleg azt hiszed, hogy kicserélnénk olyas valakit, mint te?
Ellenben hagyjátok, hogy megszökjek?
Mert akkor Dukosz veszíteni fog. Mert akkor Joseph megtarthatja Spanyolország egy részét, és visszaadja nekem a szekereimet.
Sharp tekintetét fürkészte.
Monburn fizetni is hajlandó neked.
De azt nem mondtátok, hogy a szerződés megmentheti Franciaországot.
Krisztus a kereszten. Én pedig szegény leszek, ahogy Joseph embereinek fele is teljesen tönkre megy. Szükségünk van erre a nyára, Richard, ez minden. Emellett ezt az egészet az a nyomorult Dukosz rendezte így. Elintézte, hogy engem letartóztassanak, téged pedig kis híján felköttetett. Azt akarom, hogy Dukoszt falhoz állítsák mindezért.
Oly annyira akarom ezt, hogy szinte beleörülök. Jövőre aláírhatják azt az istenverte szerződést, de nem most. Addig nem, amíg Dukosz él.
Ezen kívül a pénzedet is akarod.
Akarom azt a házat.
A pacsirtapástétomot és a mézet?
Bármikor ellátogathatsz hozzám Angliából. Fizetünk neked, Richard, 2000 guineát. Aranyban, értékpapírokban vagy bármiben. Csak írd alá azt a papírt, a többit meg majd mi elintézzük.
Helen nézte, hogy a férfi felkel és mesztelenül leül az ablak mellé.
Nos?
Ha megszegem az adott szavamat, akkor elveszítem a becsületemet.
Ne, Isten, köp a becsületedre. 3000 guinea.
Sárpa nő felé fordult. Helen feléje hajolt, és arca ragyogott a pillanat hevétől. Mesztelen teste gyönyörűnek tűnt a gyertyafényben. Sárp azonban azon tűnődött, vajon érzette a nő bármit, amikor átölelte.
Ezt akarod, hogy dobjam el a becsületemet?
A nő feléje pöccintette a szivart.
A hazádért! Értem! Ez egyébként nem becstelenség.
Nem az?
A Monburn rosszul írta le a nevedet, ezért valójában nem adod a becsület szavadat.
Sharp elfordult a nőtől.
Odalent egy hintó gördült át az udvaron álló különös gránáthalmok között.
Helen a hintó hangja hallatán szitkozódva öltözködni kezdett.
Hely, be tudod kapcsolni a ruhámat?
Épp hogy csak.
Bekötözött, kezével ügyetlenkedve bekapcsolta a ruha nyakrészét, majd megfordította a nőt és a szemébe nézett. Helen odahúzta magához, majd megcsókolta.
Tedd meg, értem, Richard. Végezz Dukosszal, és azzal a nyomorult inkvizitorral aztán gondoskodj az előmeneteledről.
Megfogta a férfi kezét, és a mellkasára szorította.
A háború pár éven belül véget ér. Akkor keresd majd meg. Megígéred, hogy így teszel?
Sharp álomszépnek találta a nőt.
Szebbnek, mint a csillagokat a téli égbolton, és ragyogóbbnak a napfénynél.
Helen ismét megcsókolta.
Gyere hozzám, miután mindez véget ért.
Gyere hozzám, miután mindez véget ér.
Menjek hozzád?
Kérdezte a nő félmosolyal.
Szeretlek, Richard,
suttogta a fülébe, arcát az övéhez szorítva.
Tedd meg ezt, értem, aztán majd keresd meg.
Kopogtattak az ajtón. A nő kiabált, hogy várjanak, majd megigazította a haját.
Meg fogsz keresni?
Tudod, hogy igen.
Akkor írd alá, Richard,
intett az irat felé.
Kettőnkért. Írd alá.
Aztán elmosolyodott a férfi mesztelenségén, és javasolta, hogy álljon az ajtó mögé, majd eltűnt az éjszakában. Sharp tovább iszogatott, ám egyre rosszabb hangulatban. Azon gondolkodott, eldobja-e a becsületét egy nő miatt, aki azt ígérte, valóra váltja a leghőbb vágyát, és egy szerződésért, amely azzal fenyegette a briteket, hogy ki kell vonniuk csapataikat Spanyolországból. Felvette a nadrágját és a kabátját, majd még több gyertyát gyújtott, ám az iratot továbbra sem írta alá. Végül úgy döntött, már túl részeg ahhoz, hogy aláírja. Helen távozása óta megivott 2 üveg bort. Aztán odasétált az asztalhoz, elcsodálkozva azon, hogy még egyenesen tud járni, és visszavitt az ablakhoz még 2 üveg bort. 2, mivel arra gondolt, miután még egyel végez, már nem tud majd elmenni a következőért. Nagyon ravasznak érezte magát, amiért ezt kitalálta. Büszke volt magára. Az ablak rácsainak támasztotta a fejét, és irigykedett, amiért valahol egy nő vidáman felnevetett.
Helen,
mondta hangosan.
Helen, Helen, Helen.
Még többet ivott, a pohárral már nem is bajlódva.
Arra gondolt, ha aláírja az iratot, még néhány napig Helenne lehet. Verzsinyi nem tartózkodhat állandóan a közelükben.
Együtt lehetnének a hintóban, és leereszthetnék a függönyöket. Csak hogy megszegné az adott szavát, és eljátszaná a becsületét. Ha egyszer elveszíti a becsületét, soha többé nem szerezheti vissza. Ellenben a becsülete árán megmenthetné Angliát, gazdaggá tehetné Helent, és keresztbe tehetne Dukosznak, aki így kegyvesztetté válna. Talán még falhoz is állítanák, ahogy azt a nő mondta. Ám mindez a becsületébe kerülne. Ahogy Dukoszra gondolt, az éjszaka felé emelte az üveget.
Te kurafi!
Hatalmasat ásított, aztán folytatta az ivást. Próbálta a látását az öreg torony egyik kivilágított ablakára összpontosítani, ám a fénylő négyszög lassacskán jobbra felfelé csúszott. A szemöldökét ráncolva nézett az ablakra.
Lehet, hogy Helen komolyan gondolta, amit mondott? Lehet, hogy tényleg szereti őt? Néha csak egy pokolian szép álnok ribancnak tartotta a nőt. De még egy álnok ribanc is szerethet valakit, nem de? Azon tűnődött, vajon a szerelem a gyengeség jele. Aztán arra gondolt, hogy nem az. Végül már nem tudta, min is gondolkodik éppen, ezért ismét kortyolt néhányat az üvegből. Elmerengett, hogy Antóniának kedvére lenne, ha egy francia arisztokrata lenne a mostoha anyja. Ivott a gondolatra. Aztán ivott a pacsirta pástétom, a méz és a fehér bor gondolatára is. Majd a gondolatra, hogy a karjai között tarthatja a nőt. Azt kívánta, bárcsak itt lenne vele, és még többet ivott. Próbálva elűzni a magányt, ami Helen távozása óta gyötörte. Az ablakon túl, észak-nyugaton az ég alján halvány izzás látszott. Összehúzott szemöldökkel nézte a fényt, és arra gondolt, hogy az ég talán azt akarja, hogy pohár köszöntőt mondjanak rá. Felemelte az üveget, és ivott. Ekkor hirtelen rátört a rosszulét. Remélte, ha rosszul lesz, az talán majd segít. Noha jól tudta, bármilyen rosszul legyen is, nem keresheti fel a vödröt, amelyet illedemesen elrejtettek egy régi csomagoló ládából készült paraván mögé. Mindannyian jót nevettek, amikor Monburn használta a vödröt, mivel úgy tűnt, az idők végezetéig vizelni fog. Sharp most ismét felnevetett. Helen szereti őt. Szereti őt? Ha, szereti. Szorosan behúnyt a szemét. Aztán hirtelen kinyitotta, és a fejét felkapva az ég alján vöröslő hatalmas folt felé pillantott. Már tudta, mi az. Egy hadsereg tábor tüzeinek a fénye, amely visszatükröződik az esőt hordozó felhőkön. A britek északnyugaton járnak elég közel, hogy a tábor tüzeik fénye látszódjon a felhőkön. Elég közel, hogy további visszavonulásra késztessék a franciák utazó bordélyházát. Felnevetett, és megint ivott. Az udvarra hajította az üres üveget. Hallotta, hogy széttörik a köveken, egy őrszem pedig dühösen kiabálni kezd. Menjon! Menjon! Kiáltott vissza Sharp. Felemelte a másik boros üveget. Nem kellene meginnod, mondta magának, de aztán úgy döntött, rettenetes pazarlás lenne, ha nem inná meg. Erre gondolt, inkább az ágyban issza meg, ezért feltápászkodott. Aztán a falnak dőlt. A részegek csodálatos tisztán látásának köszönhetően hirtelen minden teljesen világosnak tűnt előtte. József király és Monburn azt akarják, hogy megszökjön. Monburn udvaronc, vagyis sokkal többet tud a becsületről, mint Sharp. Tehát nem lesz baj, ha megszegi az adott szavát. Meg fog szökni, és visszatér a brit hadsereghez. Gazdag lesz, és elveszi a márkizát. Mert egy álnok ribancnak is szeretnie kell valakit. Sharp pedig nem tudta elviselni a gondolatot, hogy Helen valaki mást szeressen. Hívott a gondolatra. Pacsírt a pástétom és méz. Meg bor, gondolta. Még több bor. Egyre több bor. Végül ellökte magát a faltól, és az ágy felé iramodott, de nem sikerült elérnie. Az üveget azonban sikerült megmentenie. Letelepedett a keskeny ágy mellé, amelyen nemrég a nővel szeretkezett. Szeretlek, mondta. Majd a válla köré húzta a takarót, és ivott még egy kicsit. Ez egész nagyon egyszerűnek tűnt. Megszökik, győzedelmeskedik, meggazdagodik, és elveszi a nőt. A szerencse vele van, mint mindig. Elmosolyodott, és felemelt az üveget. Ivott még néhány kortyot, hogy bebizonyítsa képes rá, aztán ünnepélyesen arra gondolt, ki kell találnia a terv részleteit, ám a feje végül hátra hanyatlott az ágyra, és az üveget elejtve részeg álomba merült.